Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra igehirdetés alapjául vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnapra kijelölte, megírva találjuk János evangélium a 12. fejezetében, a 35-től a 43. versig a következőképpen. Jézus ezt mondta nekik, még egy kis ideig közöttetek van a világosság. Addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmában ne kerítsen titeket, mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, majd eltávozott és elrejtőzött előlük. Noha ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik. Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá. Azért nem tudnak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta, megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallottak szint a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából. Mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint Isten dicsőségét. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban bizonyára ott csenghet a fülünkben Pál apostol szava, aki így fogalmaz, hogy használjátok ki az alkalmas időket, mert az idők gonoszak. És Jézus hasonlót mond azáltal, hogy elárulja azt, hogy hát itt van az alkalmas idő, itt van a világosság köztünk járása, és addig járjunk ebben a világosságban, amíg ránk nem borul aztán a sötétség. Ezzel tulajdonképpen újra és újra egyfajta döntésre szólítja fel a hallgatókat Jézus, és azt is mondja, hogy ez létfontosságú a számunkra. Azt mondja, hogy a belé vetett hit az ad egyáltalán esélyt a jövőnkre tekintettel. Az ad egyáltalán esélyt arra, hogy Isten népéhez tartozhassunk, hogy őt követhessük. Hiszen világosság és sötétség ez a nagy határvonal, amelyre fölhívja a figyelmet, és azt mondja, hogy ez nem tőlünk függ ugyan, hogy itt van-e közöttünk a világosság, hiszen ő jött el közénk, de amikor itt van, akkor ő azt szeretné, hogy ebben a világosságban megmaradjunk. Mert hát mivel is jár a világosságban, illetve a sötétségben járás? Hát aki tudja, ismeri őt, aki ezt a világosságot látja és abban jár, annak világos a cél is. Tudja, hogy hová megy. És ez az emberi legnagyobb probléma tulajdonképpen. És sok-sok gond, nyűg az emberi életben az oda vezethető vissza, hogy van-e előttem cél. És hogy mi ez a cél. Látom-e a célt, vagy csak a sötétben tapogatózom. Persze lát az ember célokat az életében rengeteget, hát kezdjük talán ott, hogy előbb el kell végezni az iskolákat, aztán munkahelykeresés, illetve párválasztás, otthonteremtés, gyermeknevelés, karrierépítés, és sok minden lehet előttünk célként, hogy mit is akarunk megvalósítani az életünkben. De értelemszerűen Jézus nem ezekről a célokról beszél, amikor elénk tár valamit, hanem hát ennél sokkal messzebbre tekint az isteni célokra. És ez a gyökere sok nyűgünknek ebben az életben, hogyha ez a cél elhomályosodik, vagy egyenesen elveszik, és sötétségbe kerül. Mert akkor bizony kritikus helyzetekben kiderül, hogy mindaz a cél, amit emberi életünk során nagyszerűen föl tudunk építeni, az nem sokat ér. Nagyszerű dolog kitervelni, mondjuk, hogy az ember milyen pályára menjen, amikor akár ehhez iskolát kell választani. Nagyszerű dolog nyilván, amikor az ember azon dolgozik, hogy otthon teremtsen a családjának, és mégis mennyire könnyen ki tud derülni egy-egy pillanatban, akár betegség jöjjön, egyéni tragédiák, válságok a magánéletben, és akkor kiderül, hogy minden szerte foszlik. És ezek a célok, ezek nem elegendők ahhoz, hogy megtartsanak. Hát ezért szól Jézus, hogy amikor a világosság ideje van, akkor ne hunjunk szemet előtte. És azt is elmondja, és ez a figyelmeztető benne, de egyúttal buzdító is benne, hogy ez a világosság, ez korlátozott ideig van ebben a világban. És nem csak arról van szó, hogy az ő földi itt járta volt korlátozott, hanem a magunk mai életében is vannak alkalmak, amelyek jók arra, hogy megragadjuk az ő világosságát, és vannak idők, amelyek gonoszak és elrabolnak tőle. Hát a két szót máskor is talán már említettem, hogy Pál apostol két különböző szót használ az időre, az alkalmas idő, az a kairosz, ami talán ismerős is, és ez valóban az ilyen jó alkalom, amit meg lehet ragadni, az idő meg a kronosz, és talán aki föl tudja netán eleveníteni a görög mondavilágot, akkor tudja, hogy a kronosz az az Isten, aki felfalja a gyermekeit. Hát ilyen értelemben is valóban el lehet mondani, hogy a kronosz az gonosz. És amúgy is megtapasztaljuk ezt a minden napjainkban, hogy az idő, a múló idő, az milyen gonosz dolog tud lenni. Mikor elszaladnak a pillanatok, és ott maradnak kihasználatlanul. Ellenben áldás akkor lesz az időből számunkra, ha alkalmas idővé válik. Arra alkalmassá, hogy Jézus világosságát mi magunk is megéljük és megtapasztaljuk. De bizony a sötétség az igyekszik mindent beborítani ebben a világban, nem csak most, akkor is, és korábban is, és a jövőben is így lesz. A sötétség az igyekszik meghódítani magának a világot, akkor is, ha tudjuk, hogy valójában a sötétség az igazából nem egy létező, hanem éppen egy hiány, a fény hiánya. De ott vannak a bűneink, a félelmeink, a hitetlenségünk, a gondok miatti gyötrődésünk, sok minden sötétíti be az életünket és tartja homályban. De leginkább akkor, ha tényleg nem tudjuk, hogy honnan jövünk és hová megyünk. Ha nincs előttünk az a kép, amelyet Jézus megelevenít nekünk, és amely az ő ösvényén járásban fejezhető ki. Mert ha nem tudjuk, hová tart az életünk, akkor mi magunk is bizony nagyon sötétben vagyunk. És ha nem olyat tudunk az életünk hovatartásának, céljának, ami túlmutat ezen az életen, akkor az továbbra is csak sötétség marad, hiszen kihúj majd az utolsó pillanatunkkal ebben a világban. Az a fény, az nem vihető tovább. De ha itt a világosság közöttünk, akkor viszont miért van annyi görbe és sötét utunk mégis napról napra? Az üdvösségre és az életre vezető utat Jézus világítja meg, és adja elénk. Őt követve lehet ezt a célt megtalálni. És ez a világosság szolgálja az ő dicsőségét. Most vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnapon így ragyog előttünk Jézus dicsősége, mint a világ világossága. De ha nem ragadod meg a világosság alkalmas idejét, akkor bizony előbb-utóbb rátör a sötétség, a gonosz idő sötétsége. És ezt most az is kifejezi Jézus földi életének konkrét eseményében, hogy olvassuk az apostoltól, hogy Jézus elrejtőzött. Van bizony, amikor elrejtőzik, amikor már késő. Nem azért rejtőzik el, mert meg sem mutatta magát, hiszen pont azt olvasok, hogy rengeteg jelet tett, és mégis hitetlenség fogadja. És amikor a szívünk ilyen hitetlen, akkor megtapasztaljuk az ő elrejtőzését is. Aki eddig nem tért meg, amikor ott Jézus megjelent, és ez sokszor bekövetkezhet aztán a mai világban is, hát aztán lehet, hogy elveszíti az alkalmat arra, hogy találkozzon Jézussal, elrejtőzik előlünk. Nem azért rejtőzik el, mert félne, vagy még menekülne valami módon, ez Már múltkor is megjelent, amikor Heródes elől úgy menekül el, hogy éppen Heródes tartományába vonul vissza. Tehát nem a félelem motiválja, nem az elrejtőzés, hogy biztonságot találjon magának, hanem egyszerűen most jött el ennek az ideje a messiási munkájának ez a szakasza, hogy elrejtőzzön előlünk, függetleníti magát tőlünk, mert nincs a kezünkben. Nem mi döntjük el, hogy nekem mikor van kedvem őt követni, mikor van kedvem kinyitni a szememet az ő világosságára. Egyedül ő dönti el, hogy ennek mikor van alkalmas ideje. Nem áll a rendelkezésünkre, úgymond, a mi kérésünk vagy csettintésünk alapján. Itt vannak a jelek, azt kell megragadni, és ha ezt elmulasztom, akkor könnyen lehet, hogy már csak az elrejtőzést tapasztalom meg. János apostol nem elégszik meg azzal, hogy puszta eseményeket írjon le az evangéliumában. És aki egy kicsit is elmélyed már a könyvébe, az bizonyára érzékeli benne, és jól tudja, hogy amíg a szinoptikusok az első három evangélium inkább az eseményekre koncentrál, és hát kivételesen néha esetleg értékelnek, magyaráznak is, addig János mindig rámutat az összefüggésekre, a nagyobb távlatokat is feltárja előttünk, ezért is szokott a sas lenni az ő jele, aki a magasból letekintve látja a részleteket, összeállni is, és nem csak egy-egy kis apró területet. És így utal most a proféciákra, konkrétan Ézsaiásra. Ugyanis nem véletlen események zajlanak. Isten terve teljesedik ki abban, amit itt olvasunk. Mi azt képzeljük, hogy van szabadságunk dönteni, dönthetünk Jézus mellett is, meg ellene is, ha éppen úgy tetszik, hihetünk is, meg nem is. Ám Luther nem véletlenül hangsúlyozza, hogy a szabadságunk az csak a világi dolgokra vonatkozik. Van szabadságom, hogy pályát válasszak, vagy eldöntsem, hogy milyen iskolába megyek tanulni, eldöntsem, hogy ki legyen a párom, eldöntsem, hogy hol vásárolok házat, és sok-sok ilyen kérdésben van szabadságunk. De arra is rámutat a reformátorunk, hogy hát milyen pökhendi dolog az, amikor azt képzeljük, hogy hát dönthetünk Jézus mellett is, meg ellene is. Az isteni igazság mégis az, hogy ebben nincsen szabad választásunk. A bűnös ember igazából csak azt teheti, amit Isten maga végez el benne. És ez nagyon kemény dió, nem is tudja az ember felfogni se, befogadni se általában, de János itt megvilágítja számunkra, és jól tesszük, hogyha mégis meghajlunk az Isten igazság előtt, és elismerjük Istennek ezt a mindenek felett való hatalmát, és jól tesszük, hogyha megértjük, hogy abban választhatok, ami a földi életemre vonatkozik, de ami az üdvösségre vonatkozik, abban nincs már választási lehetőségem. És ez a mostani ézsaiási példa is szemlélteti azt, amit 6 fejezettel korábban már Jézus amúgy elmondott. Azt mondja, hogy senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza az Atya. Magam elhatározásából nem mehetek Jézushoz. A magam döntése alapján nincsen lehetőségem, hogy őt kövessem. És ez megdöbbentő, mert mi mindig természetesen úgy gondoljuk, hogy rajtunk áll. És miközben Jézus rengeteg jelét mutatta az ő istenségének, és Istentől érkezett voltának, aközben megdöbbent, hogy az emberek döntő többsége mégse hitt. Hát ez is mutatja, hogy nem az ő lehetőségük ez valójában. Akkor ilyen erre sokkal többen megragadhatnák. Nikodémusról már szóltunk az elmúlt hetekben, de az az igazság, hogy ő a kevesekhez tartozott azzal, hogy beismerte, hogy ezeket a jeleket csak Istentől érkezve lehet tenni. Tudjuk jól, hogy az akkori Izraelnek is a többsége, és hát a mai világnak is nyilvánvalóan a többsége, az nem fogadja el Jézust. És nem véletlenül mondta Luther a középkor végén, amikor hát az egyház az szinte mondhatni kötelező tagsággal bírt, hogy hát az igaz keresztény az olyan ritka, mint a fehér holló. És megdöbbentő ez a teológiai összegzés, amit János megfogalmaz, hogy azért nem hisznek annyian, és azért nem hisznek persze ma sem annyian, mert Isten maga vakította meg őket. Hát hogyan értsük ezt? Hát nem az a mindenható szándéka, hogy mindenki higgyen és üdvözüljön? És akkor nem tesz meg ezért mindent? Hát mi az, hogy ő még direkt meg is vakít minket? Hát ha az eszünkkel akarjuk ezt megérteni, akkor bizony nem jutunk semmire vele. Ezt az igazságot legfeljebb csak leborulva áhítattal elfogadni tudjuk Istentől, de megérteni nincs hatalmunkban. János evangélium már a legelejétől, az első versben szinte már megüti ezt a témát, hogy ott a nép hitetlensége. És rámutat itt ebben a szakaszban, hogy Jézus mennyi jele ellenére sem hittek benne is, hogy ez mennyire irracionális. Mert a bűn az mindig az tulajdonképpen. A bűn sose lehet észérvekkel megmagyarázni. Lehet, hogy kifogásokat tudunk nagyon szépen gyártani, és ilyen értelemben megmagyarázzuk, de valójában ezek legfeljebb kifogások maradhatnak, mert a bűnnek nincsen értelmes magyarázata. És Ézsaiás megjövendölte a zsidóknak és minden idők emberének ezt az irracionális, értelmetlen hitetlenségét. Emlékezhetünk a szenvedő szolgára, és ott hangzik el az idézet, ige szakasz, hogy hát ki hitt a mi beszédünknek, ki hitt a mi ige hirdetésünknek. És már ő maga is tehát ezt jövendőli meg, hogy ott lesz a világ világossága, és mégsem hisz neki senki, illetve hát nagyon kevesen. De emlékezhetünk arra a titokzatos esetre is, amikor a fáraót Isten maga keményíti meg, megmondja Mózesnek, hogy menj, én elküldelek, de megkeményítem a fáraó szívét, hogy ne engedjen el. Itt is ugyanez az eset van. Hát ha Isten keményíti meg, akkor mi ebben a fáraó szerepe és felelőssége? Sokszor mondtam már, és ehelyett is el kell mondani, azt az egónknak igencsak megalázó, de az üdvösségre jutottaknak mégis mérhetetlenül drága igazságot, hogy bizony az üdvösség kérdésében minden felelősség az emberé, és minden érdem Istené. De ezek a szomorú példák is, akár itt a történetben, akár esetleg a magunk környezetében, a magunk életében, mégis ugyanakkor egy tovább vitelt is tartalmaznak, mert felhívja a figyelmet, és buzdít is viszont. Felelősségre és hitre akar úgymond kényszeríteni, vagy serkenteni minket, olvasókat. Hogy hát ha ez így van, akkor vajon velünk hogyan is áll a helyzet? Rajtunk milyen proféciák teljesednek be? A hitetlenségé vagy a hité? És aztán az ige szakasz utolsó foka is igen tanulságos, és ráadásul tovább viszi a vízkereszti dicsőség témát is. Ugye Ézsaiás Jahve dicsőségét látta, ez is meglepő, hogy azt mondja, hogy hát ő Krisztus dicsőségét látta, mert a kettő elválaszthatatlan egymástól, újszövetségi oldalról ezt már nekünk világosan kell látnunk, hogy az ő istensége akkor azt is jelenti, hogy Ézsaiás valóban ő róla szólt. Nem csak a szenvedő szolga proféciájában, hanem akkor is, amikor elhivatásakor, ahogy a 6. fejezetben olvasjuk, az Úr dicsőségét látja, akkor arra is igaz, hogy ott Jézus dicsőségét látja. És milyen dicsőséget láttak a korabeli emberek? Ez a tovább lépés. Milyen dicsőséget látunk mi, mai emberek? Szomorú is és biztató is ez a lezárás. Mert a megkeményedés titka után a megalkuvás jól ismert jelenségét írja le az evangélista két versben. A megalkuvásunkat, amely az egzisztenciánkat féltő magatartásból következik, és aztán ezt még meg is indokolja ugyanakkor egy teológiai látással is, mert nem csak azt írja, hogy féltek a farizeusoktól, hogy kizárják őket a zsinagógából, hanem azt is megfogalmazza, hogy hát többre becsülték ezek az emberek az emberi dicsőséget, mint Isten dicsőségét. Érdekes ez, hogy a főemberek egyrészt azért sokan hisznek, ezt állapítja meg János, de mégsem tudják ezt felvállalni, mégsem tudják ezt nyíltan bevallani az emberek előtt. Hogy mi, igen, mi elhisszük Jézusról, hogy ő a Messiás. Mert félnek attól, hogy mi lesz a következménye. Jobban törődnek az emberek elismerésével, mint Istenével. Hát egy másik kérdés az, hogy lehet-e az ilyen ember valóban őszinte Krisztus hívő, aki Ilyen módon viszont ezt nem vállalja föl, aki inkább elhallgatja, mert kényelmetlen a társaságban, mert kinevetne, vagy esetleg egyenesen hátrányokat szenvedek. Lehet sokféle módon ezt megélni. Talán hallottuk, az egyik mostani híradás volt, hogy Britanniában az egyik repülőtársaság szemben pert nyert egy, ha jól emlékszem, stewardess, akiről levetették a keresztet, mondván, hogy hát ezt nem viselheti, mert ilyen értelme semlegesnek kell lennie a személyzetnek, és aztán valahogy az Európai Bíróság mégis azt mondta, hogy hát már pedig a vallási, hát nem hova tartozik, ez inkább a vallási hit, vagy hitvallás az alapvető joga az embereknek. És mégis hányszor fordul elő, nem ilyen éles helyzetben, ahol megbüntetnek direktbe érte, hanem csak egyszerűen egy apróság történhetne esetleg hátrányként, de az ember inkább akkor hallgat és csendben marad. Az emberek, vagy Isten dicsősége az, ami számít nekünk. És lehet, hogy magad is így vagy ezzel. És Jézus most mégis nem csak intőleg szól, hanem egyúttal támogatólag is figyelmeztet és buzdít, hogy az ő dicsőségért nehogy emberi dicsőséget vegyél inkább csak. Az ő dicsőségét ne cseréld le az emberektől való dicsőségre. Hiszen hányszor is foglalkozunk valójában az, hogy mit szól majd a másik ember, mit szól ez vagy az, mit szól a barátom, mit szól a rokonom, mit szól a munkatársam, vagy éppen főnököm, és attól függ, hogy akkor hogyan fogok cselekedni és beszélni. De mégis ott van valahol a remény ezekben az elrejtőző tanítványokban is. Mert János nem azért írja le őket, hogy pálcát törjön felettük egyszerűen, hanem valahogy már sejteti, hogy ebből még azért lehet megerősödni. Lehet, hogy most olyan helyzetben van, mint Jairus, aki azt mondja, hogy hiszek, segíts hitetlenségemben. Lehet, hogy még csak csíra hitnek lehet azt nevezni, de nem valódinak. Nem szökött szárba, úgy tetszik. De mégis tudjuk Nikodémusról is, hogy hát ő is hallgat inkább a nagy tanácsban még egy darabig, és később már mégiscsak fölvállalja azt, hogy Jézus temetését intézze, fölvállalja az apostolok védelmét is bizonyos módon, amikor a nagy tanácsban erről van szó. Hát van lehetőség, hogy kibillenjünk ebből a rejtőzködő hitből, és már nyíltan fölvállaljuk a Jézus követést. És éppen ezért János tulajdonképpen nem annyira a főemberek gyávasága foglalkoztatja itt, és nem ez érinti meg, hanem sokkal inkább az a megdöbbenés, hogy hát közöttük is azért ugyanakkor tért hódít a hit, az evangélium. Közöttük is vannak, akik a rejtetten is még, de Jézushoz csatlakoznak. Ott van ugye Arimátiai József is majd aztán. Ugye őket szoktuk mindig emlegetni, mint úgymond Jézusnak a titkos tanítványai, akik hát rejtetten vállalják még ezt csak fel, és aztán később válik ez nyíltabbá. Hát ilyen értemben legyen ez a remény előttünk. Lehet, hogy most mi is csak ilyen rejtettebb módon merjük Jézust felvállalni, de van ennek előbbre vitele. Csak nem a mi cselekedetünkön múlik. Ezt világossá tette az ézsaiási proféciában a Jánosféle értelmezés, hogy bizony Isten dönt felettünk az üdvösség dolgában, és éppen ezért rejlik olyan sok titok ebben a mai ige szakaszban, és éppen ezért nem lehet igazán felfogni, ezt nem érthetjük meg. Marad nekünk annyi, hogy hódolattal leborulunk a mindenható előtt, és rimánkodva könyörgünk, hogy érintse meg a szívünket. A Szentlélek ajándéka révén teremtsem bennünk hitet, hogy eltűnjön az a hitetlenség, vagy a hiszek, de segíts hitetlenségemen féle rejtőzködő hit, és tudjunk bátran és bizalommal Jézushoz menni, és az ő világosságában járni. Ámen. Imádkozzunk. Jöjj, Teremtő Szentlélek, vedest hitre, hitetlen és gyáva szívünket. Ad nekünk világosságodat, hogy járni tudjunk benne, míg köztünk a világ világossága. Óvd meg minket a sötétség hatalmától, a hitetlenség kemény szívűségétől. Ad nekünk evangéliumod örömét, a te világosságodat és a te hatalmadat, hogy leborulva imádjunk téged, és követőddé legyünk. Amen.